Nagyon nagy értéknek tartjuk a gyermekeket a gyülekezetben, és azt, ahogy az Úr szaporítja és sokasítja a gyülekezetet, a potenciális üdvözültekkel. Ez keresztény családba születni egy potenciális lehetőség az üdvösségre. Óriási és hatalmas lehetőség a gyermekeink számára. Ugye eljárhatnak a közösségi gyülekezetbe, és velünk együtt lehetnek. Ez nagyon nagyszerű kiváltság és nagyszerű dolog az életben és a gyülekezeti életünkben is. Hálásak vagyunk a gyermekekért, és arra bátorítalak titeket, amikor egy-egy kisgyermekre néztek, hogy Jézus ugye emlékeztek, bátorította a tanítványokat, hogy nézzenek erre a kisgyermekre, lássátok bennük a jövőt. És ne jelentéktelenek legyenek számunkra, hanem jelentőségteljesek. Amikor összejünk az Isten tiszteleten, és vagyunk mi a gyülekezet tagjai, és vannak a gyerekek, azt gondolom, jó látni a jövő szolgálóit, a jövő Krisztus követő, odaszánt érdő keresztény fiataljait, férfiait, akikben van a mi jövőnk is. És amikor már Sanyi bácsi nem lesz, amikor már mondják, hogy Sanyi bácsit éltemették, és szerette az Urat, egy-két jó prédikációja volt, de emlékszem rá, hogy élt, és hogy hirdette az igét, én is úgy szeretnék élni. Emlékszem nagyapámra, vagy édesapámra, hogy szerette az Urat. Nekem a unokáim vannak, de az unokáim is úgy szeretném, úgy követnék az Urat, mint az ő dédnagyapjuk. Tehát azt gondolom, hogy a gyermekek, a hívő családban felő gyerekek potenciális lehetőségek arra, hogy a hit tovább menjen, és újabb generációk nőjenek fel Krisztusban. És minden megtérő élet egy ilyen potenciális lehetőség arra, hogy még többen ismerjék meg Jézus Krisztusban a szabadítást, az örök életet, újabb családokba lépjen be, ez is a szabadító kegyelme, hatalma és ereje. Mai találkozáson folytatjuk a Máté Evangélium a Biblia tanulmányunkat. A 18. fejezet 6-tól 10-es versekkel próbálunk megbirkózni. Küzdve az idő korlátaival. Máté Evangélium a 18. fejezet 6-tól 10-es versekig így hangzik Isten igéje. Helyeteken ülve a Bibliáitokban kövessétek ezeket az igéket, ha ezt tehetitek. És így olvassuk Máté 18, 6-tól 10-ig. Aki pedig megbotránkoztat egyetek kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobbannak a malomkövet kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt. Mert szükséges, hogy botránkozások történjenek, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ha kezed vagy a lábad botránkoztat meg téged, vágd le és dobd el magadtól. Jobb neked a csonkán vagy sátán mégy be az életre, mintha két kézzel vagy két lábbal vetted el az örök tűzre. Ha pedig szemed botránkoztat meg téged, vágd ki és dobd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mint ha két szemmel vetted el a gyehenna tüzére. Vigyázzatok, hogy egyet se vessetek meg a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Önmagában az utolsó ígévers is óriási, óriási áldás és csoda. No, a megbotránkoztatni kifejezés, ugye így kezdte Jézus a tanítása, így folytatta a tanítványai felé való szolgálatát Jézus, aki pedig megbotránkoztat egyet is a kicsinyek közül. Említettem nektek már legutóbb, de most hadd idézem teljesen nagy pontossággal a megbotránkoztatni szó jelentését. Megbotránkoztatni tehát azt jelenti törbecsalni, elbuktatni vagy elgáncsolni, botlást okozni, bűnre, elpártolásra, elégedetlenségre csábítani. Vagy felháborítani, megütköztetni, és az egész kifejezés pedig a csapda és a kelepce szóból származik, mint szótőből. Tehát azt jelenti tehát, hogy elgáncsolni, botlást okozni, törbecsalni, az elpártolást előidézni, az elégedetlenséget gerjeszteni valakiben, arra csábítani, felháborítani, megütköztetni, megbotránkoztatni, csapdába, keresztjébe csalni. A kicsinyek közül azt mondja Jézus, hogy jaj, annak, aki a kicsinyek közül egyel is ezt megteszi, akik hisznek bennem. Emlékeztek rá, hogy Jézus Krisztus a gyermek példáján a keresztény életnek a lelkületéről beszél. Tehát alapvetően nem pusztán a kisgyermekről beszél ott, hanem a kisgyermeken keresztül mutatja be a keresztény lelkületet. Azt az egyszerű, alázatos, őszinte hitet hozza példának, amely nem bonyolítja a dolgokat, amely nem imádkozik hosszasan, mert azt hiszi, hogy a hosszú imádság hallgatódik meg, mert olyan egyszerűen bízik az ő atyában, meg azt mondta neki, hogy gyere ide, akkor odaállt, és figyelte, mit mond a bácsi, és még itt is ott áll az a gyermek egyébként, mindig ott áll, nézi Jézus, de nem egész héten állt ott, hanem akkor állt ott, tehát nem várta meg ezt a hetet. De ott áll az a gyermek, oda megy, nem kérdezi, mit akarsz, miért jöjjek ide, és ez a fajta lelkület az őszinte hittel Krisztusban bízó hívő ember képe. Amikor a kicsinyekről beszél a Biblia, akkor azokat a hívő embereket jelenti, akik ezzel az egyszerű, őszinte gyermeki hittel, mint Isten gyermekei bíznak Istenben, akik még nem nőtték ki negatív értelemben ezt a fajta gyermeki ragaszkodás, csodálatot, az atya iránti rajongást. Tudjátok, hogy vannak korszakok a fiatalok életében, és a korszakokban különbözőképpen viszonyulnak az édesapjukhoz. A gyermekek első korszakában csodálattal néznek az apukájukra. A lányoknak az apuka a főhős. Ő a férj mintaképe. Tehát ha férjem lesz, akkor olyan férjezhet, mint édesapám. Ugye ez a lányoknál. A fiúknál az apa a hős. Apa a harcos. Olyan szeretnék lenni, olyan bátor szeretnék lenni, mint apa. Úgy szeretnék focizni, mint apa. Úgy szeretnék szerelni, mint apa. Úgy szeretnék dolgozni, mint apa. Tehát ez az apának a mintája. Aztán, amikor nagyobb bacska lesz, akkor azt mondja, hogy hát lehet igaza van apának is. De lehet a haveroknak is. Amikor kicsit nagyobb lesz, azt mondja, hogy apa nem ismer semmit. A világ már elszaladt apa mellett. Mikor egy kicsikét megint idősebb lesz, akkor azt mondja, hogy lehet meg kéne kérdezni apát is. Megkérdezi, apa egy-két jó dolgot mond. Aztán, amikor még idősebb lesz, akkor azt mondja, hogy ne döntsünk addig, amíg apát nem kérdezzük meg. És amikor még idősebb lesz, akkor azt mondja, bárcsak itt lenne apa, hogy megkérdezhetném. Szóval ez a életciklusban és a keresztény életben is sokszor tetten érhető. Vannak keresztények, akik olyan nagyra nőnek már, hogy úgy gondolják, hogy tudják, mit kell csinálni. És olyan jó dolog, hogy ki lehet ezt is nőni. Tehát eljöhet jutni a keresztényekbe abban a fázisban, amikor már ez a nagy magabiztosság, ez a nagy önbizalom alább hagy, és megért az ember, hogy de jó lenne megkérdezni az atyát, és milyen jó, hogy ő meg elérhető. Tehát, hogy nem lesz olyan, hogy nem lesz elérhető. És már elérkezik az ember a szemléletében addig az érettségig, hogy azt mondja, gyermeki, újra gyermeki bizalommal, hogy nem akarok addig lépni, míg nem kérdezte meg az apát, az én mennyi édesatyámat. De bátorítanak titeket, hogyha ebben a fázisban vagytok, hogy úgy gondoljátok, Istennek is lehet igaza, vagy jobban tudjátok, mint Isten, akkor gyorsan nőjétek ki. Bár ehhez idő kell, az a helyzet. Tehát, és éppen a történet beszél arról, ahogy ezt ki lehet nőni. A fázisait mutatja az életünknek, ahogy ebből túl lehet lépni, és föl lehet nőni jó értelemben, újra abba a gyermeki bizalomba lehet kerülni, egyszerűségbe. Ezt mondtam, emlékeztek, a legveszélyesebb sofőrök azok, akik azt hiszik, hogy tudnak vezetni. Tehát a legtöbb baleset akkor okozzák az emberek, amikor már azt hiszik, hogy tudnak vezetni. Előtte nagyon óvatosak, aztán meg tudok én, és akkor csat. És akkor a karosszéri lakatosoknak is van munkájuk. Például mi műhelyünkben, tehát szeretjük a telet egyébként ebből a szempontból. A másik kép természetesen azt is jelenti, hogy a felnőtteknek a felelősségéről is beszél az ige szakasz. A felnőttek gyermekek felé való felelősségéről. Hogyan viselkedünk a gyermekek előtt? Hogyan nyilvánulunk meg? Hogyan beszélünk a gyermekek előtt? Mit épít ez bennük, vagy mit rombol bennük? A beszédünk, a viselkedésünk, mint felnőttek fontos, hogy vizsgálat alatt legyen, hogy a gyerekek számára, akik itt jönnek, mennek közöttünk, vagy a családban ott vannak körülöttünk, azok számára hitet építő-e? Isten mutatja be. Az Isten betett bizalmat építi-e bennük? Azt üzeni nekik, hogy jó az Úrba bízni, és a legjobb dolog a keresztény élet. Mutatja és bátorítja őket abba, hogy bízzanak a mennyei atyába, vagy sem. Nagyon különös a felelőssége a férfiaknak, mint apáknak ezen a területen. Nagyszerű lehetőségünk van nekünk apáknak arra nézve, hogy bemutassuk gyermekeinek az atya szeretetét, jóságát, igazságosságát, irgalmát. Óriás lehetőségeink vannak nekünk, akik már gyermekeket nevelő apák vagyunk, és akik még előtte vagytok, nektek lesz. Viszont csak azt tudod megtanítani és átadni, amit magad megtapasztaltál. Tehát a keresztény élet egy ilyen dolog. A keresztény életben nem azt tudod átadni, amit tudsz, hanem amit megtapasztaltál és átéltél. Sok mindent tudhatunk, de átadni azt tudjuk, ami bennünk él. Az átélés a megtapasztalás által. És ehhez viszont át kell mennünk olyan helyzeteken, élethelyzeteken, ahol ezeket a megtapasztalásokat, a bennünk lévő, Szentlélek által lévő hitbizonyosságokat megszerezzük. Az a helyzet, hogy a megtérésed által nem rendelkezel az életed minden területére vonatkozólag hitbizonyossággal. Vannak területek, ahol át kell éljél dolgokat ahhoz, hogy ezt a hitbizonyosságot, a belső bizonyosságot megszerezd. A növekedésnek mindenképpen ez egy fázisa. Tehát a kicsinyek megbotránkoztatásával kapcsolatosan ez a kettő képet szeretném eljöttek hozni. A naív, egyszerű, hívő életben élőket, akik őszintén bíznak az Úrban, az azoknak a kísértése, hittől való elszakítása, botlás okozás, hűtlenségre csábítás, vagy a gyermekek megütköztetése a viselkedésünkkel és az életünkkel, beszédünkkel. Azt mondja itt Jézus, hogy jobb annak, ha malom követ kötnek a nyakába. Ugye ez egy akkor használt, nagyon világos kép volt. Tehát amikor Jézus ezt a képet mondta, akkor mindenki tudta, hogy miről van szó. Emlékeztek arra, amikor Jézus beszél az utolsó napokról, a nagy apokaliptikus beszédében, a Máté Evangélium 24. fejezetében, és azt mondja, hogy két asszony őrül kézi malommal. Az egyik felvértetik, a másik ott hagyatik. Tehát önmagában a malom, a reggel, amikor felkeltek a zsidó asszonyok, hétköznap, ugye szombat kivételével, azzal kezdték a napot, hogy vettek egy kis gabonát, megőrölték, hogy liszt legyen belőle, abban meggyúrták a cipót, és megsütötték a kenyeret. Ezt általában minden reggel megcsinálták, hogy friss legyen. Megtekerték a malomkövet, megőrölték a búzát, meggyúrták a lepényt, és megsütötték a kenyeret a addigra felforrósodott kövön. De az eredeti szövegben nem ez a típusú malomkő van benne, hogyha valaki foglalkozik ezzel, majd látni fogja, hogy szamár malomkő, az azt jelenti, hogy arról a malomkőről beszélt Jézus, amelyet szamárral, összvérrel hajtva, egy nagyon nagy malomkőről volt szó, hajtottak, és alapvetően pedig használták görögök, szírek, rómaiak, de a filiszteusok is a halálra ítéltek ítéleti formájaként. Oda láncolták ugyanis ebbe az összvér fogadba ezeket az embereket, és nekik kellett hajtaniuk ezt a hatalmas malomkövet, és ők őrölték a gabonát. Ez volt a helyzet Sámsonnal is. Sámsonról azt olvassuk a Bibliában a Bírák könyve 16. fejezet 16. rész 21-es versében. Mi érdekes az egész története kapcsolatosan a Sámson története, tényleg ez a kivett igevers. Figyeljetek oda. Bírák 16-21. De a filiszteusok megragadták ugye Sámsont, kiszúrták a szemét, egyik szemed díszbűnbe, érted? És elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában. Tehát Sámsonnak is ez volt az ítélete, hogy ebbe a szamár összvér helyére befogták, és ezt a malomkövet hajtotta, és ez volt az ítélete. A szemei parázna vágyjal voltak telve Sámsonnak. A paráznaság kívánsága vitte őt pusztulásba. X-edik kapcsolata volt az X-edik nővel, éppen meglátott egy rossz életű elköstelen nőt, a Delilát, és megkívánta. Ugye harmonikus kapcsolatban éltek együtt, test a testtől megoldást várt, tehát nem volt igazán hűség, házasság, szövetség, kölcsönös elfogadás, jó szexpartner találtak egymásban, és ez a parázna vágy, amelyen meg volt telve Sámsonnak a szemén keresztül a szíve, mert úgy járt, ugye, miért járt Gázába, mert elkülönösen életű nők voltak. Izraelben ugye ez a törvény miatt az elkölcsiség magasabb szinten volt, itt a bálványimádó népek között, ezért ment abba a közegbe, ahol az istentelenek éltek, mert ott találhatott olyanokat, akik ezektől a vágytól voltak fűtve, mint ő. És keresse ezeket a személyeket, az tekintetében ott volt a paráznaság kívánsága, és így vesztette el a szemé világát. A látását sokkal hamarabb elvesztette, mint hogy kiszúrták a szemét. Tehát ő már vak volt szellemi értelemben, mire kiszúrták a szemét, de a szeme világát pontosan a paráznaság miatt vesztette el, viszont Isten kegyelme volt, hogy bár vakon, újra látott. És amíg hajtotta azt a malomkövet, addig végiggondolta az életét, és megtérésre, bűnbánatra jutott, és visszatért az ő Istenéhez, és később, ugye tudjátok, ha nem, akkor olvassátok el a Bírák könyvében, hogy kimozdította a két oszlopot, és gyakorlatilag Isten ítéletének eszközévé lett. És őt is ilyen láncra fűzve dolgoztatták, egy ilyen malomkövet hajtva. Na, tehát ilyen malomkörről beszél Jézus, és beszél arról, hogy a tenger mélyébe vetik. Itt is értenünk kell az akkori gondolkodást, de szerintem ma is azért sokan így vannak ezzel. A zsidó gondolkodásmódban egyik legborzasztóbb halál a tengerbefulladás volt. Önmagában a megfulladásos halál borzalma, hogy levegőt veszel, nem kapsz levegőt, és akkor beszívod a vizet, és megfulladsz ott. A másik pedig, hogy temetetlen volt a halott. Tehát nem tudták eltemetni tisztességgel, hanem a tenger mélye nyelt előtt. A Jelenések könyve 21. fejezet 1-es versében így beszél a új világról, amit Isten teremt a hívő emberek számára. Jelenések 21.1. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és tenger sincs többé. Az új világban, amit Isten alkott, nem lesz tenger. A tenger ugyanis, mint a víz, halálos közeg az ember számára. Emlékszem, egyszer mentem egy nagy tengerjáró hajóba, és a kabinunk a tengerszint alatt volt. És ha mentünk elfoglalni a helyünket, akkor mentünk a zsilipeken át, amit tudtam, hogy ha alul léket kap a hajó, akkor azt úgy lezárják, és akkor mi ott maradunk, hogy a többi, aki feljebb van, az megmeneküljön. Ugye ezzel az érzéssel mentem lefeküdni a kis vackomba, kicsi kis ágyikó volt, és amikor kinéztél volna az ablakon, akkor ugye a tengert láttad volna, de egyébként sötétséget láttál. No, és lefeküdtem, mondom, uram, te kezed van az életem, vagy így, vagy úgy. Te tudod, hogy mi lesz. Szerintem volt, aki fent töltött az éjszakát a felézetem, mert nem akart lefeküdni, aludni. De én aludtam egy jót nyugodtan. Mondtam, hogy elindultam, uram, te vittél ide, hogyha így alakul, akkor úgy alakul. Úgy tudom ezt megváltoztatni. Ugyanígy jártunk, amikor Norvégiába mentünk, és nem tudott leszállni a repülő. És akkor azt láttuk, hogy mindig ugyanott vagyunk. Tehát mindig ugyanott vagyunk. És ez olyan 3-4 óráig tartott, hogy mindig láttuk ugyanazt. És akkor néhány atyafi jött pánikolva, hogy imádkozzunk, imádkozzunk, jaj, mi fog történni? Mondom, én imádkoztam, amikor elindultunk, Isten kezében vagyunk, nem kell félni, hát ha Istennek az akarata, hogy itt 30 lelkipásztól leesten itt, akkor most úgy sem tudjuk ezt megváltoztatni, akkor megyünk az Úrhoz hamarabb. A lényeg az, hogy készen legyünk mindannyian. És ott legyünk, és akkor, amikor Isten akarja. Hogyha bizonyos vagy abban, hogy az Úr ide helyezel, és úgy vagy itt, hogy az Úrtól, akkor ne aggódjál, mert Isten kezében vagyunk. Persze aztán egy másik repülőtéren még volt annyi kerozin, hogy le tudtunk szállni, de valószínűleg a végén lehetett, mert mindegyiket elpricolt a repülőgépen a pilóta, mert drágább volt ugye leszállni a másik repülőtére. Fapados járat volt. Nos, tehát alapvetően ugye itt Jézus egy olyan halálról beszél ebben a képben, ami borzasztó és szörnyű volt. Tehát egy akkora malomkövet gondolj el, amit egy szamár hajtott, és azt a nyakára kötik az embernek úgy, hogy nem tud belőle szabadulni, és beldobják a tengerbe, és húzza a mélységbe. Érzitek már? Elég képszerű vagyok. Tehát, hogy húzza a mélységbe, és nem tud kiszabadulni, és a mélységbe az örök halál vár rá. Megváltozhatatlan. Tehát nem tudja megváltoztatni a sorsát. Ez a fajta súlyos ítélet az, amelyről Jézus beszél azokkal kapcsolatosan, akik megütköztetik, vagy csapdát állítanak a gyermekeknek, vagy a gyermeki hitű Krisztus követő keresztényeknek. A folytatásban, a 7. versben azt olvastuk, hogy jaj a világnak a botránkozások miatt. Bibliát forgató emberek hamar rájönnek a Biblia lapjaiból, újszövetségi kijelentésekből, hogy e világ a sátán befolyás alatt van. Tehát a sátán mozgatja a világ folyását és a szálakat, és a világ halad az antikrisztusi birodalom felé, ez az Istennek a kijelentett szava szerint meg lesz. Ő tartja fogságban az emberek tömegeit ebben a világban, és marionett bábuként játszik velük, méghozzá kívánság által veri bilincsbe az emberek lelkét és szívét. Jézus azonban felmutatja, hogy lehet szabadon élni. Egy ilyen, alapvetően Krisztus nélkül kiszolgáltatott állapotban lévő világban is. Mert Krisztus nélkül ki van szolgáltatva az ember a saját kívánságainak, amely pusztulást okoz az emberek életében. Jézus azt mondja a János 14.30-31-ben erről a fajta szabadságról, amely a világ botránkozása, megbotránkoztatása, tehát bűnre csábítása, hitehagyása csábítása, hűtlenségre csábítása, Istentől elfordulásra, a kívánság kielégítésére való csábításával szemben Jézus a szabadságról szól. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön a világ fejedelme, bár feletten nincs hatalma. Tehát azt mondja Jézus, hogy jön a sátán, de nincs hatalma felette, más azt mondja, nincs bennem semmije. Nincs joga az életem felett. És így folytatja, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, ahogyan az atya parancsolta, keljetek fel, menjünk el innen. Tehát hogyan lehet legyőzni a kísértést? Az atyának fog engedelmesség által. Mit mond Jakab? Engedelmeskedjetek Istennek, és álljatok el az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát röviden az atyának fog engedelmesség a szabadságnak a kulcsa. Hogy az ember szabadon éljen ebben a kísértéssel teli, bűnre csábítással teli, a kívánságot gerjeszteni kívánó áramlatokkal, világáramlatokkal szemben. A sátán ezeket a világi kívánságot próbálja felgerjeszteni, és ebből a célból állít ilyen csapdákat az embereknek, és ezek között a keresztény embereknek is. János levelében három csapdát említ, amely a világban fel van állítva az emberek számára, és így a hívő emberek számára is. János 2:15-17. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, az élettel való kérkedés nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akartát cselekszi, megmarad örökké. Ez a szabadság. Tehát három területet mond itt Jézus, amelytől az atya iránti szeretet, tehát megint a gyermeki bizalom, szeretet, megóv. Mert ha szeretem az atyát, akkor az ő tetszését keresem, nem a magamét, nem a másokét, nem a barátokét, ismerősökét, hanem az atya tetszését keresem, és ezért ez megóv engem a világ kívánságától, szabad életet kölcsönöz nekem. Részleteibe is mehetnénk, de hát a test kívánságáról Galata 5-ben beszél a Biblia, hogy mik a test bűnei. Részletesen el lehet ott olvasni. A szem kívánsága, beszéltünk például Sámson esetében, a parázna vágya, kívánságok, a nagyra vágyó szemek például. Az élettel való kérkedés, tele van a világ azzal, és csomó propagandával találkozunk, hogy hogyan kell kinézni ahhoz, hogy menő legyél. És mondtam ugye, hogy tudtátok, hogy most az a menő, hogy ki kell vasalni a hajatokat? Akkor fénylik a hajatok. Akkor tud divatosak. Ilyenkor, mikor ilyen szánalmas dolgot hallok, akkor mindig eszembe jut egy történet, amit egy evangélista mondott, egy német fiúról. Egy német fiatalember vett magának egy terepszínű pólót, leszakította az ujját, vett magának egy fekete, magas szárú Martens bakancsot, vett egy terepszínű nadrágot, egy nagy tetkót lövetett a karjára, lenyíratta a haját, és középen felturboztatta, és több színűre festette. Belenézett a tükörbe, és azt mondta, egyedi vagyok. Kiment az utcarész másnak is megmutassa, elment az első sarokig, és szembe jött vele egy ugyanolyan fickó. Tehát az emberekkel el akarják hitetni ezek a fajta kampányok, amik most ez a divat. Rövid hajad divat, akkor mindenki a rövid, az a jó, ha rövid hajad. Aztán jön a hosszú hajad divat, szegények, akik levágották a hajukat, most növeszthetik, mert mire megnő, már megint rövid lesz a divat. Ugye, mert hát a fodrászoknak is kell valami reklám, valami kis bevétel. Tehát egyedi vagy. És nem az ápoltságról beszélünk, ugye? És úgy vagy szép, hogy Isten megalkotott, és ami ennek formált, és valószínűleg, hogy nem feltétlenül a kivasalt haj lesz a legszebb hölgyként, és a szétgyúrt felső test férfiként, mert lehet, hogy nem is azt tetszik a feleségednek, vagy a férjednek fordítva, ugye a házasságban, vagy a jövendőbelidnek, mert ha aki szeret téged, az téged szeret. Mondom, itt nem az ápoltságról beszélünk, de ez nem is kérdés. Azt gondolom ezen a helyzetben. Csak hogy van ilyen világi propaganda, amely a kívánság gereszti benne az emberekben, hogy külön legyek, kitűnjek, felfigyeljenek rám, és ezáltal uniformizálja az embereket, és legyárt egy csomó ugyanolyan embert. Tehát menjetek ki az utcára, és nézzétek meg az öltözködést, a frizurákat, és nézzétek meg, hogy volt idő, na mindegy, ezt nem mondom, mert valaki úgy csináltatta, én nem akarok bántani senkit, ne értsetek félre, meg nincs semmi probléma ezekkel, hogyha divatos valaki szereti, ezt nem mondom, hogy el fog kárhozni, ne erről van, tehát ne értsetek félre, elmentél fodrászhoz, és levágottad a hajadat, nem fogsz elkárhozni, én is járok fodrászhoz, megnyugtatlak egyébként, de, tehát jó fodrászom is van egyébként, de teljesen szabad vagyok ezektől a dolgoktól. Tehát nem gondolom, hogy attól leszek bármi, mert a frizurám olyan, amilyen. Ha ápoltság az valamit elárul az emberről, és kész. Tehát ez a leglényegesebb dolog. És nem baj, ha az ember után 3 méter is érzik nem az illatot, hanem a szagot. Tehát ugye az jobb, ha az illatot érzik, nem a szagát. Tehát értitek, ugye? Viszont annyira fölgerjeszti a világ az emberekben azt, ezt a fajta kívánságot, hogy valami más legyek, egyezi legyek. És az emberek pénzt, energiát, időt nem kímélnek arra, hogy valamilyen módon kitűnjenek, és közben a világ, mert a sátán nem tud egyedit csinálni. A sátán uniformizálni tud, mert ez a szakmája. Összemosni tud, és legyárt egy csomó ugyanolyan embert, aki kinézve ugyanolyan, és mégis egyedi akart lenni, ugyanaz a frizura, ugyanaz a felső, ugyanaz az alsó, ugyanaz a cipő, és mint régen a szocializmusban, ugye kétféle cipő volt, egy félcipő, meg egy magas száru, és akkor mindenkinek az volt az oviba. Még emlékszek. Tisztacipő az nagy menő dolog volt, az már máka volt, meg a trapper farmer, tehát az, és ha megásztál benne, akkor minden kék volt, még a combod is, tehát indigo. Ügyesen még éppen is lehetett vele, úgy fogott. No, tehát a világ azt mondja Jézus, hogy jaj a világnak, mert a világ provokál. A világ csapdát állít. És ez a csapda naponként ott van előtted is. A test kívánsága, a szem kívánsága, az életre való kérkedés, mint csapda. Hogy megvalósítsd önmagad, hogy boldog legyél, hogy megszerezd magadnak, hogy a vágyait kiéld. El akar hitetni az ördög veled, ha ezekkel élsz, ezeket megszerzed, ezeket kiéled, akkor boldog leszel. Több leszel, külön leszel, különleges leszel. Ha pedig Isten gyermeke bizonyossága, az Atya szeretete van benned, tehát annak a bizonyossága, hogy az Atya szeret engem. Nem az, hogy te szeretsz valakit az Atya szeretetével, itt nem erről van szó, hanem meg vagy telve azzal, hogy az Atya szeret engem, mert ugye ennek következménye az, hogy én szeretek valakit. Tehát a lényeg az, hogy engem szeret az Atya. Ennek a bizonyosságával vagy, akkor biztonságban vagy. Mert különlegesnek érzed magad. Tehát a világot teremtő Istennek a gyermekének lenni a legkülönlegesebb dolog. A legcsodálatosabb dolog, és annak a kreatív Istennek, a teremtménynek lenni, aki olyan kreatív volt, hogy egy virág szírom sem hasonló az összes többi ez a réten, hanem különleges, egyedi, akkor hidd el, hogy ezeket a virágokat ilyen módon öltöztette fel Isten, akkor gondja volt arra, hogy téged is olyannak alkosson meg, hogy különleges legyél. És lesz olyan ember, akinek az is leszel, különleges leszel, egyetlen leszel a Földön is. De mindez nem számít, hogy mit mondanak az emberek, egy számít, hogy mit mond rólad a te atyád. Mert a gyermeknek az számít. Apa, tetszik ez a ruha? Tetszik a frizurám? Jól nézek ki? Ugye a feleség a férnek, és esetleg fordítva. Azoknak a véleménye tetszik, vagy a számít, akiket szeretek, akikre felnézek. Igaz? És ez az, ami szabadságot okoz az embernek. A világ kívánságaitól. Az nem okoz szabadságot, hogy az ember fel kell reggel, jaj, csak ne vétkezzek. Jaj, csak nehogy tisztáltalan tekinteteim legyenek. Jaj, csak nehogy megkívánjam a másét. Jaj, csak nehogy valami rosszat mondjak. Jaj, hogy fogom kibírni a főnökömet? Jaj, mi lesz a gyerekkel, aki ott van és rendetlenkedik a iskolába? Jaj, jaj, jaj! Ez nem szabadság, ez egy görcsös dolog, amiben nincs boldogság, nincs öröm. A szabadság pontosan ez az, hogy Uram, szeretsz engem. Olyan jó, hogy szeretsz engem. Annyira nagyszerű, hogy tiéd vagyok. És önmagában ez adja a védelmet. Mert Jézus maga is ezt mondta, mert szeretem az atyát. És ezért én azt akarom tenni, amit ő mondott. Az ő tetszését keresem. Az a lényeges számomra, hogy ő mit mond rólam. Nem az érdekes, mit mondanak a szomszédok, a munkatársak, a családom, hanem mit mond rólam Isten. Ez egy mennyei atyám. És ez ad egy szabadságot az embernek. Jézus azonban mond egy döbbenetes dolgot, azt mondja, szükséges, hogy botránkozások legyenek. Hát szükséges, hogy érjenek bennünket ilyen kísértések. Hát két ok miatt is igaz ez. Az egyik ok az, hogy nem tudjuk elkerülni. Nem tudjuk elkerülni, mert ebben a világban élünk. És ezekkel a csapdákkal lépten nyomon találkozunk. Tehát nem megoldás az, hogy beköltöz egy faodvába, mint ahogy mondtam már korábban, és bezárod magadra az ajtót. És csúzdival lövöldöznek neked a testvérebe némi kaját, meg ilyen innivalót. Ott si lennél szabad a kísértéstől. Ott se lennél szabad a kísértéstől, mert nagyon igaz, és ezzel akarom folytatni, a proféták már azt is tudják, mit akarok mondani. Tehát a gondolkodásmódtól függ minden. Minden a gondolkodásmódtól függ, hogy hogyan gondolkodom ezekről a kísértő szituációkról. Mert ezek a kísértő szituációk törvényszerű lesznek. Naponta több is. Naponta több csapda helyzettel is találkozunk, amelyben el lehetne bukni. De nem kell elbukni, mert szeretem az atyát, mert az atya előbb szeretett engem, és az ő tetszését keresem. És hadd mondjam nektek, akikben Isten lelke lakozik már, megtért újjászületett hívők vagyunk. Nem úgy van-e, ha kimondasz két szót irítségből, harabból, rossz indulatból, már majd belepusztulsz. Nem így van? Már amikor elkezded fogalmazni az első szavakat, már majd belehalsz. Nem így van? Érzed, hogy rossz? De azért kimondod, na akkor kell bocsánatot kérni. De tudjuk, hogy rossz. A Szentlélek világossá tesz, és nem kéne mondani. Az indulat se jó, amiből ez jönne kifele. Ne engedd ki! Ha kibudjan, akkor el kell rendezni. De tudjuk nagyon jól. Igaz? Ha olyan gondolat támad bennünk, olyan tekintetünk van, olyan vágyaink vannak, vágjuk, hogy ez nem kedves az atyának. Belül érzékenyek vagyunk a Szent Szellem által. Így van? Tehát el lehet kerülni a csapdákat. Egy kérdés van, az atya szeretete tölti be a szívünket. Az atya szeretete tölti be a szívünket, az a fontos nekünk, hogy ő szeret. És ez minden értékesebb számunkra, akkor nem hiányzik nekünk. Az a múló öröm, amelyet a világ által kínált vágyak betöltése ad az embernek. Mert a világ kínál bizonyos fajta örömöt. Gyönyörűséget is kíván a világ, azt mondja az Isten igéje, hogy Mózes inkább vállalta Isten népével a nyomorúságot, mert az ígéretre, a jutalomra tekintett, mint a bűn ideig, óráival a gyönyörűségét Egyiptomban. Tehát igen, a bűnnek hatalmas lehetett volna. A uralkodónak a barátja, a nevelt gyereke a fáraónak, hatalmas lehetőségekkel, pozícióval, vagyonnal rendelkezhet volna, bármelyik nőt megkaphatta volna a birodalomban, bármilyen, bármit elérhetett volna, És ennek van egy gyönyörűsége. De a Biblia azt mondja, hogy ez mulandó. Amit a világ tud adni gyönyört, az idei óráig való. És a bölcsember, akinek világosságot adott az Isten, az tudja, hogy nem jó az örökké valót odaadni néhány percért, vagy néhány napért. Bolond lennék, ha felcserélném az örökké valót néhány percig tartó múló örömért. Tehát egyik, hogy nem kerülhetjük el, ezért mondja Jézus, hogy szükséges. A másik dolog pedig, ami miatt szükséges, ez pedig az, hogy így lehetünk tanúbizonsággá a világban Krisztusról. Nincs más módja és útja. Olyan személyek, akik Isten gyermekeként, mint szabadok mutatják be Krisztust a pusztulásait élt világban, annak kívánságai között, amelyek által a sátán a rabságba döntötte az emberek életét, és rabokként élik a hétköznapjaikat, és szolgálják a kívánságaikat, és annak a bérét fizetik. Mert a világi kívánságok sokba kerülnek. Tudtátok ezt? Tehát a világi kívánságok finanszírozása egyre többbe kerül. Ugyanis olyan ez, hogy minél inkább élsz vele, annál több kell belőle. Mert sosem elégít meg. Úgy van megcsinálva, az ördög úgy csinálta meg, hogy egyre mélyebbre húzza, mint a malomkő az ember a tenger mélyére. Egyre mélyebbre húz be, ha engedsz a kívánságnak. Viszont akik megállnak az Atya szeretete által ebben a világban a kísértésben, azok bizonyságá lesznek az emberek előtt, tanúbizonyságokká lesznek. Mindjárt egy igét fogok ezzel kapcsolatban mondani, és magyarázom is ezt a bizonyság kérdést, mert ez egy nagyon lényeges üzenet ebben a történetben. Ugye Dániel proféta könyvében a 12. rész 10-es versében a következőt mondja erről a szükséges megütközésekről, szükséges megpróbáltatásokról. Ez Dániel 12.10. Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki sem érti meg, de az okosok megértik. A kipróbáltság azt jelenti, ez a héber kifejezés, hogy mint az aranyat, ezüstöt megolvasztani, és megolvasztás által megtisztítani. Másik jelentés a megpróbálni, vagy ugye a megtisztítani. A Péter az Új Szövetségben, Péter levelében ezt írja, a 1 Péter 1.6.7-ben. Ezen örvendeztek, na most, mivel így kell lennie, egy kissé megszomorodtatok a különféle kísértések között. Hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. A megpróbált vagy kipróbált szó, próba, próbatétel, kipróbáltság, valami kipróbált állapotúvá válik, viszont azt is jelenti, hogy bizonyíték és bizonyság. Tehát a próbatételben a kipróbáltság azt jelenti, hogy létrejön az emberben egy hitbeli bizonyság. A bizonyságnak a Krisztus győzelme által kétféle megjelenése van az ember szellemében, szívében, a hit által. Ahogy győz a próbatételben, amikor megáll az Atya szeretetével, és nem enged a kísértésnek, nem adja oda az örökké valót olcsó, mulandó vágyak beteljesedéséért, és azok által kínált gyönyörűségért. Hanem megmarad az Atyában való bizalom, az ő szeretete által, az örökké való ígéretek mellett, és az örökké való Isten mellett, az ő közelében. Nem megy el tőle. Tehát a bizonságnak kétféle része van, ami bennünk létrejön, amikor megállunk a kísértések közepette az Atya szeretete által. Az első dolog, hogy bennünk lesz egy meggyőződés, hogy meg tud tartani bennünket az Úr. Egy tapasztalat lesz. A hitnek a tapasztalata jön létre ezekben a kísértő szituációkban. Átéljük azt, hogy milyen hatalmas ereje van Jézus Krisztusnak és a szellemének bennünk és rajtunk keresztül. Hogy bár oly sokan elbuknak, de mi mégis meg tudunk állni. A legnehezebb helyzetekben is meg tud tartani bennünket az Úr. Ez egy olyan erőt ad az embernek, hogy amikor beszél valakinek Jézus Krisztusról, elkezdi megosztani a bizonyságtételét, a bizonyságtételéhez erőt kölcsönöz. Ugyanakkor, amikor És ez a második rész, amit elkezdtem az előbb, második része ennek a bizonyosságnak pedig az, hogy bizonyossággá lehetünk másoknak Krisztusról, a Krisztus hatalmáról és az erejéről, mind nem hívőknek, mind pedig keresztény társainak. Ez a fajta két gyümölcse van ennek a szükséges megpróbáltatásnak. Azt mondja a Galata 4.19-ben, egy testvéremnek idéztem ezt az igét, aki mondta, hogy nagyon nehéz időszakokat él meg, kipécézte a főnöke, és nap mint nap egy gyomorgörcsen megy be a munkahelyére, mert jogtalanul is megszégyenítik, meg kötekednek vele. A Galata 4.19. Gyermekeim, akiket újra meg újra fájdalmak között szülök. Azt mondja Pál. Szülök meg, amíg kiformálódik bennetek a Krisztus. Tehát a próbatételekben való tapasztalat és megállás hitbeli tapasztalatok által egyre inkább kiformálódik bennünk a Krisztus, azaz egyre inkább láthatóvá válik az életünkön a názáreti Jézus Krisztus. És ez pedig csak az ilyen szituációban lehetséges. Amikor ezek a hitbizonyosságok jönnek, a hitünknek a bizonyosságai lesznek az átélések által. Márpedig hívő életet megtapasztalások nélkül nem lehet élni. Tehát önmagában a hit halott, ha nincsenek cselekedetei. És a cselekedet halott, ha az nem hitből fakad. Új szövetségi értelemben. Gyerő meg Jakab apostol ír a levelében. Azt mondja az írás, tehát kiformálni a Krisztusnak bennünk ezek által, a provokatív élethelyzetek által, a csapda élethelyzetekben való megállás, akkor felkínálja az ördög neked az olcsó, a könnyen elérhető, kívánság által megnyerhető élvezeteket. Mert ezek így vannak felkínálva. Az ördög nem azt kínálja, szeretnél a pokol kénköves tüzén égni örökké? Szeretnéd a húsot férgek rágnák örökké? Szeretnél úgy szenvedni, hogy a fogad csikorgatod? Ezt mind Jézus használja bibliai képként. Tehát ez mind Jézus mondja az örök kárzatról, hogy ilyen lesz. Nem ezt mondja. Azt mondja, élvezd az életet. Jár neked. Lazíts. Olyan komoly keresztény voltál eddig, megengedheted magadnak. Nem lesz ebből semmi baj. Csak egy kicsit, majd megállsz utána, majd visszafordulsz. Ízleld meg. Jól csinálom? Fúj. Ismerem én is a fajtáját. De ezek a provokatív élethelyzetek valóban csapdák. Csapdák, az óvatlanok rálépnek, és zuhannak le. A csapda aljára, és aztán ki kell kászálódni, és bizony belekerülnek a csapdába, és rabokká válnak. Meggyőződésem ma, kedveseim, hogy keresztény emberek tömegei rabok. Nem szabadok. Tömegei a keresztényeknek rabságban vannak, benne vannak ezekben a csapdákban, és nem tudnak belőle kijönni. És erről Jézus beszél itt a tanítványoknak. Szóval, de jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Jézus figyelmezteti a tanítványait az előző eseményben, a vitatkozásunknak a hatására. Azt mondja, figyeljetek már ide. Ti azon veszekedtetek, hogy ki a nagyobb a mennyek országában. Mit gondoltok, mit fognak gondolni ezek az emberek, akiknek ti tettetek bizonyságot, vagy én beszéltem az evangéliumról? Nem azt fogják-e gondolni, hogy ezek is ugyanolyanok, mint a vezetőink, vagy a főpapok, a hatalom érdekli őket meg a pozíció. És ezáltal így viselkedtek, hiteltelenné teszitek a 3 éves szolgálatunkat. És leromboljátok az emberekben, tehát csapdát állítotok nekik, hogy azt higgyék, hogy nem igaz, amit ti mondotok, csak duma. Egy új irányzat, egy új szekta, ami ugyanolyan volt, mint a többi. Tehát vigyázzatok, ti tanítványok, a viselkedésetekkel, a szavaitokkal csapdát állíthattok az Isten kereső embereknek. Vagy a link keresztény élettel erkölcstelenségre csábíthatjuk azokat, akik nemrég szakadtak el a bűnben élőktől, a fiatal keresztények, ugye akik még nem tudják, hogy mi, merre, hány méter, azon kell tanács, segítség, bátorítás, hiteles, példa adó élet. Tehát a tanítványokat is figyelmezteti ezáltal Jézus. Nem mindegy, kinek adjuk oda a szánkat. Mert itt a tanítványok beszédéről volt szó, meg a belső indítatásból fakadó vitatkozásról. Emlékeztetek Péterre. Amikor Jézus le akarja beszélni, egyébként jó szándék volt, hogy nem történhet meg veled, Uram, hogy keresztre feszítsenek téged, és meghalljál. Emlékeztek rá? Odaadta a száját a sátánnak. Jó szándék volt emberileg. Tehát szerette Jézus, meg akarta kímélni, de az egész szituáció őrültség volt. Az Isten fia, az Isten adott a kijelentést, ő meg felül akarta bírálni az Istent. Tehát ugye ez egy nonsense helyzet. Tehát ez egy lehetetlen szituáció. Odaadta szájt a sátánnak. Azt gondolom, hogy férfiként, apaként egyáltalán nem mindegy, kinek adjuk a szánkat. Tehát nem mindegy, hogyan beszélünk a feleségünkkel, mit mondunk ki a gyermekeink részére, és fontos megvizsgálnunk a beszédünket, hogy bátorítjuk-e a rám bízottakat, a gyermekeinket, ha jóra bátorítjuk, buzdítjuk, és fiatal gyerekeket nevelünk legtöbben. Most már majdnem azt mondom, neveltek legtöbben, de még az én benne vagyok. Ilyenkor a gyerekeknek szüksége van arra, hogy apaként elmagyarázzatok neki dolgokat. Nem elégeztek meg a gyerekek azzal, hogy ez van megírva a Bibliában. Ez, ahogy nőnek a gyerekek, egyre kevésbé lesz elég. Értelmezni kell nekik, de miért? Mi az értelme ennek? Ez meg idő kell. Ez meg az apának jelen kell lenni a családban. Ott kell lenni. És egyáltalán miért, hogy nyilatkozunk meg, mint apák a feleségünkkel kapcsolatosan, mert példát adunk arra, hogy hogyan kell viselkednie a hívő embernek Krisztusra. Bemutatjuk. És a feleségek vagytok, nem mindegy, hogy mit beszéltek és hogyan beszéltek a férjeteknek. A beszédetekkel példát adtok arra, hogy hogyan kell, ahogy a férjetekkel beszéltek, hogyan kell tisztelni Istent. És hogyan kell viszonyulni Krisztushoz, a mennyei atyához. És példát adtok arra, hogy a gyerekek hogyan tiszteljék az apjukat, az édesapjukat. Ahogy viselkedik egy anya, egy feleség a férjével, ahogy beszél vele, azzal ad egy példát a gyerekeinek. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan beszélünk, és mindenkire, aki még ezekben a relációkban nem érintett, nem mindegy, hogy a szavainkkal kinek a dicsőségét szolgáljuk. Azért kaptuk Istentől a készséget a beszédre, hogy szolgáljuk az Isten dicsőségét vele, és ha elbuknánk, minél hamarabb jöjjünk ki belőle, viszont ismerjük be, akár gyerekeink előtt is, hogy bocsáss meg kicsim, ez butaság volt, amit apa mondott, vagy anya mondott. És beismerni, ha konfliktus van férség és fér között, és a gyerekek ezt olyan balgák voltunk, hogy látták, akkor be kell ismerni a gyerekeink előtt is, hogy bocsássatok meg kicsim, butaság volt, ahogy viselkedtem, ez nem volt helyén való. És már bocsánatot kértem anyától, vagy apától. Ezzel lehet helyre tenni a dolgokat, és nem baj, ha hibázunk, a baj az, ha nem Isten szerint kezeljük. Ez okoz kárt. Mert Isten igazságára teszünk a bizonyságot, amikor úgy kezeljük a bűnt, hogy Isten kezeli. Magunkban is. A 8.-9. versben folytatja Jézus, és egy ilyen mondatot mond, ha a kezed vagy a lábad botránkoztat meg téged, ebben a igeversben a botránkoztatni kifejezés, és éppen a teológia főigazgató hívta fel a figyelmünket a programokkal kapcsolatosan, hogy a programokban nem látszik minden esetben az, hogy milyen időben van az ige, és így azért nagyon óvatosan lehet velük bánni ezek a bibliai programokkal, mert nem feltétlenül megérteni a Biblia üzenetét, mert ott azért nem mindegy, hogy a ragozása milyen, vagy milyen időben van az ige. Folyamatos időben van itt ez a botránkoztatni ige, tehát azt jelenti, hogy kezed vagy lábad botránkoztat meg, tehát folyamatosan benne van a csapdában. Csapdába estél, és nem tud szabadulni. Tehát itt a Jézus, amikor erre már rátér, akkor azt mondja, olyan szituációról beszél, amikor valaki már fogságba esett. Tehát nem elkerülte a csapdát, hanem beleesett, mert tanítványok beleestek. Tehát ugye ők elkövették ezt a beszédet, tehát ők már benne voltak. És előfordult velünk is sajnos, hogy megcsal bennünket a szívünk, engedünk a sátán kísértésének, engedünk a szívünk vágyainak, nem öldököljük azt meg, és beleesünk a csapdába. Azt mondja tehát, hogy a kívánság csapdájában van, tehát már megkötözött, már rabállapotban van, nem tud szabadulni. Így folytatja. Vágd le és dobd el magadtól. A természetben élő emberek, akik sokkal közelebb voltak a természethez, mint mi városlakó emberek, azok tudták, mit jelentenek ezek a szavak. Megjelent előttük a rókának a képe. Annak a rókának a képe, akit megfogott a csapda, a lábát megfogta a csapda, és hogy meneküljön meg a pusztulástól, levágja a saját lábát, és a lábát benne hagyja a csapdába, csak hogy a rosszabbat elkerülje. Ezt a képet használja Jézus. Hogy ha már benne vagy a csapdába, akkor mindent tegyél meg, hogy megmeneküljél az örök pusztulástól. Mert ugye a rókának a bőrét használták, tehát önmagában ugye szörtelenítették, amikor megfogták. Tehát ott vége volt az életének, és lerágja a lábát a róka ösztönszerűen, hogy megmentse az életét. És ezt a képet használja Jézus, hogy ilyen módon a lehető leggyorsabban és minden áldozatot vállalva, a lehető leggyorsabban meneküljünk meg ebből a csapdából. Azt mondja, hogy jobb neked a csonkán vagy sántán mégy be az életre, mint ha két kézzel vagy két lábbal vetted el az örök tűzre. Emlékeztek, ezt már most másodjára mondja Jézus, mert beszél erről a radikális hozzáállásról a hegyi beszédben is. Tehát aki csapdába ejtett saját kívánsága az ördög csalogatása által, felgeresztette benne a kívánságot, tehát az ördög ezek által a provokatív helyzetek által felgereszteni próbálja az emberben a kívánságot. És ez a provokáció, ez a fajta csapda helyzet próbálja motiválni az ember romlott természetét. És arra appellálva próbálja a régi természetet erősíteni, és ejtetni vele, hogy gyorsan tudhatsz örömhöz jutni. Megszerezheted az örömet. Egyszerűen. Itt van egy karnyújtásnyira. Vedd el! De ugye ez, mint az örvény húzza le. Aki benne van, és belekerül a csapdába, és azt veszi észre, hogy kényszer alatt van már. Nem tud kijönni belőle. Állandóan parázna vágyakkal van tele az elméje. Állandóan újabb és újabb dolgot vásárolna. Állandóan újabb és újabb élvezeteket, élményeket keres. Nem tudja kikapcsolni a számítógépet. Újabb és újabb percek, órák, fél órák telnek már el. Vonzza, húzza. Na, mondj csak egyszer, még egy pályát. De még csak megpróbálom újra. És akkor jön, még. És elment egy csomó óra. És a gyerekkel nem foglalkozott. Az óra nem foglalkozott. A munkájával nem haladt. Tehát megvan, megfogta az ördög. Azt mondja Jakab az 5.16-ban levelében, valljátok meg ezért egymásra bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Meggyógyulni azt jelenti éppé tenni. Tehát hagyjátok a lábatokat ott, majd Isten éppé tesz benneteket. Ami a romlottságban visz benneteket, azt vágjátok le. Radikálisak legyetek. Akinek a számítógép okoz problémát, hajj csak ki az ablakot. Nem. De minimum 30 napra húzza ki a kábelt. Ha feltétlenül dolgoznia kell vele, akkor kérjen segítséget. Aki segít neki abban, hogy meg tudjon állni a kísértéssel szemben. Akinek a parázna vágyakkal van problémája, kérjen segítséget azon nemű testvéreitől, akik szabadok ezen a területen. Hogy imádkozzanak együtt. Hogy tudjon szabad maradni, fizesse meg az árát, aki dugdossa ezeket a dolgokat, hogy a csapdában van, rengeteg energiát emész fel az életébe, és ezt elrejtse. És rab, nem szabad, nem tud szárnyalni. Ha valaki a kívánságok más területén, a vásárlási szenvedély, az elégedetlenség, a panaszkodás, a hitetlenség csapdájába esett, a hálátlanság csapdájába esett, kérjetek segítséget, kérjünk segítséget. És nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Igenis. Amikor imádkozunk, és kérünk szabadulást az Úrtól, Isten hatalmas ereje szabadul fel. És mikor imádkozunk emberekért, akkor Isten szabadító hatalma nyilvánulott meg. És az Atya ereje, hatalma, szeretete kiáradott, és megszabadítja a csapdában lévő embereket. És újra az Atya szeretetét élik át, a visszafogadást, a helyreállítás szeretetének kegyelmét, és megerősödnek az Úrban. De ne feledd el, az új szokások felépítéséhez, hogyha valaki sokáig volt ilyen helyzetekben, 30-40 nap kell az életben. Tehát fontos a céltudatosság, az elkötelezettség, az eltökéltség az életünkben. Tehát az őszinte bűnbánat és a bűnvallás által átérhetjük a Krisztusban adott kegyelmet, és annak szabadító, helyreállító erejét is. Tehát mondom, éppé tenni azt jelenti. Itt ez a kifejezés, amikor azt mondja, hogy meggyógyultok, teljesítesz. Újra éppé tesz, újra mindened az Úré, nem csak egy rész. Sajnos sokan kóvályognak a bűneik miatt, és nem értik, miért nem jutnak egyről a kettőre. Olyan is előfordul, hogy valaki szereti a bűnt, és nem akar elfogadni az Isten akaratát. És néhányan megpróbálják úgy követni Krisztus, hogy nem adják az egész életüket neki, ezért vannak csapdában. De nem szabad elfelejtenünk, hogy a választásunk az élet és a halál között zajlik. Tehát ezek a csapdák, ezek a halál csapdái. Míg az Istennek van engedelmesség, az élet útja. Tehát itt nem néhány élvezetről van szó, itt az életünkről és a halálról van szó. Jézus ezt teljesen világosan teszi. És külön választja. Aki Krisztus követő keresztjén, az életet választja, és ő él igazán. Ő él igazán. Az a valódi élet. És a keresztény élet az nem egy keserű élet. Az egy boldog élet. Az egy teljes élet. Az egy szabad élet. Szabadnak lenni a kísértéstől, szabadnak lenni az ördög csapdáitól, felszabadultnak lenni, megtapasztani, átélni az Isten csodáit az életünkben, és a hitnek a bizonyosságaira eljutni. Megtelve lenni bizonyosságokkal. Nem ismerettel, hanem hittel és megtapasztalással. Ez egy erős hívő élet. Egy növekedő hívő élet. Egy táplált, gondozott hívő életet eredményez. Bár éri kísértés az embert, mégis mivel eldöntötte, kit követ, ezt nem tragédiaként éli meg, hanem egy újabb helyzetnek, amikor megvallhatja, hogy ő Jézus Krisztushoz tartozik. Erről így beszél Jakab az első levelének első rész, második versétől a negyedik versig. Nagyon fontos gondolatok ezek. Teljes örömmel tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Mi? Örüljek, amikor kísértésbe esek. Amikor látom a csapdákat, ó, mekkora csapda, ó, halleluja! Mi van? Tudván, hogy hitetek próbálja. Álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig telje tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Tehát ez által erősödünk meg, és formálódik ki bennünk a Krisztus. És ezt mondom testvéremnek. Ne add fel, testvérem, hogy a munkahelyeden ez a helyzet. Emberi természetünk szerint menekülnénk ebből a helyzetből, és ott hagynánk csapott papot, csapott főnököt, munkahelyet, mindenkit, és kimenekülnénk ebből a helyzetből. De mondtam, ne menj el addig, amíg az Úr nem mondja neked. Ne menj onnan el. Mert Isten ezt a helyzetet fel fogja használni az életedben, hogy szembesülj azzal, hogy milyen mértékű az alázat benned. Hogy tényleg alázatos szellemi ember vagy-e, vagy büszke. Szembesülsz napon nap benne, na, azzal ismerem magamról, hogy mekkora még a büszkeség az életedben. Hogy mennyire nem az van még, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű. Látod, milyen nagy lehetőség neked? Ez a te főnököd minden nap hozza neked az ige tükrét. Ő fogalma sincs, és elég tárja neked a tükröt. És azt mondja, ilyen vagy. Ilyen akarsz maradni? Hát nem akarok ilyen maradni. Akkor kérd az atyát, adjon neked erőt, hogy ezek a kísértések, próbatételek, a hitnek a bizonyosságai legyenek az életedben. Megtapasztalásokká. Mert Istennek a terve az, hogy mikor belnézel a tükörbe, akkor Krisztus szemei nézzenek vissza. Akkor ránéz egy ember, akkor Krisztus szemét lássa rád nézni. Amikor visszanéz. És azt mondja, így írtam, így próbáltam megfogalmazni neked az igéket, azt mondja, hogy úgy kormányozzátok gondolataitokat. Úgy kormányozzátok gondolataitokat, hogy a kísértés idején meglássátok a kísértésben rejlő győzelem lehetőségét. Meg is ijedtek. Tehát meglássátok a győzelem lehetőségét. És a hit tapasztalatának lehetőségét. Ez által is átélhetitek a Krisztussal való szoros közösséget ezekben a szituációkban. Tehát úgy lehet teljesen önnek tartani, hogy úgy kormányozom a gondolataimat, tudtátok, hogy van kormány a gondolataitokon? És igenis hatalmat kaptunk arra az Úrtól, hogy merre kormányozzuk a gondolatainkat. A gondolataink nem arra mennek, amerre akarnak. A gondolataid fölött kaptál uralmat a Szentlélek által. És van rajta egy kormány, tudtad? Újat mondok? Bicikli kormány, vagy autókormány, vagy repülőgép kormány, mindegy. Van rajta kormány, képzeld el. Gondolj bele, a fejedből kinő egy kormány, bicikli kormány. És akkor azt tudod így forgatni, és ha megvan olajozva a kerékpárnak a csapágyazása, akkor ezt egészen könnyen tudod kormányozni. Mind inkább a Krisztus uralma alatt az Atya szerelmével vagy megtelve, annál könnyebben lehet ezt kormányozni. Minél inkább erős az egód, még, és úgy comboskodik,
olyan nehezebb.
Kormányozni a gondolataidat. De azt mondja Jakab, úgy kormányozzál a gondolkodásodokat, hogy ne a kísértést lássátok, hanem a győzelem lehetőségét. Lássátok a megtapasztalás lehetőségét. Lássátok a Krisztussal való közösség újabb csodájának lehetőségét. Lássátok ebben a lehetőségben azt, hogy ho-ho, megint érettebb lehetek. Megint jobban bemutathatom Krisztus. És ez a hitbizonyosság bennem megerősödést hoz, épülést hoz, és ezáltal tudok majd másokat is építeni. Ugye, mert a két irányja van a hitbizonyosságának. Két gyümölcse. Azt mondja az ige, hogy ezáltal is át tudom élni a Krisztussal való közösséget, mert azt mondja az írás a Zsidó 2.18-ban, mivel maga is kísértés szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Tehát tudtad azt, hogy amikor kísértésbe esel, és ott vagy a kísértő szituációban, és ott van a gödör, a csapda, akkor amikor Jézushoz fordulsz, akkor nem azt mondja, még itt tartasz. Ez neked probléma? Azt mondja, figyelj, tudom, miben vagy benne. Átéltem. Ott voltam a Getsemáné kertben. Ott voltam a pusztában. Ott voltam, amikor gyaláztak és szittak. Ott voltam, amikor elárultak. Ott voltam, amikor megkorbácsoltak. Átéltem. Tudom, milyen az. Tudom, milyen küzdeni azzal, hogy félsz, rettegsz, hogy mi vár rád. És megharcolni, az atyának akar inkább engedelmeskedni, és nem a félelem fog engem vezetni. Tudom, milyen az. És akkor ezzel fogsz találkozni. És mekkora tapasztalat Jézussal kapcsolatosan. Amikor ilyen szituációban Jézus együttérzésével találkozik az ember. És nem azzal fog, hogy na, hogy itt tartasz, még mi van? Húzzál bele kicsikén, mert így nem lesz a hívő. Ugye, nem így gondolkodunk néha? Hogy Isten ül a székbe, és nézzük, hogy kínlódunk. És ha győzünk, na jó, van buksikám. Méltó vagy arra, hogy megsimogassalak. Kockacukor. Ez nem erről szól. A názaréni Jézus Krisztus együtt érez veled. Teljesen együtt érez veled. Tudja, mi megy benned végbe. Amikor küzdesz. Mert elkötelezett keresztény vagy. És az a vágyad, hogy Isten akartát cselekedje. De ott van a kísértés. Ott van az olcsó öröm. A könnyebb megoldás. Sátán felkínálta Jézusnak könnyen megoldást. Itt van a világ. Tied. Ne hajd meg érte. Hát neked adom én. Azt mondja, Isten igéje, a szemed botránkoztat meg téged, vágyd ki, és dobd el magadtól. Jézus külön is kiemel a szem kívánságát a világban. Ez egy erős, és különösen erős a mai világunkban ez a fajta vizuális kísértés. Nők, férfiak egyaránt. Ki van átévennek. Tehát ez nincs kivétel. Különféle területei vannak a vizuális kísértésnek, a vizuális kívánságoknak, a kísértés által gerjesztett kívánságnak. A tanítványait akkor is, és most is radikális hozzáállásra szorítja föl. A hegyi beszédben is, és itt is. Tehát igazán ennek az üzenete, ennek a radikális hozzáállásra való felhívásnak az üzenete, mert világossá akarja tenni Jézus, hogy mélység és örvény van a csapdák mélyén. És megkötözöttség van benne. A szabadság elvesztése van benne. A gyötrelem van benne. És végül a kárhozat van benne. Tehát itt a radikalizmusra hívja fel a figyelmet, és különösen kiemeli a szem tisztaságát, nem is egy helyen a Biblia. Szívvel van összefüggésben, ugye. Óvaint attól bennünket, hogy könnyelműek legyünk. Hogy azt mondjuk, hát ezt még megengedhetem magamnak. Majd visszafordulok. Tehát a sátán így kezdi, hogy megpróbál behúzni a csőbe. Csak egy kicsit. Csak próbáld ki. Csak ízleld meg. Csak menj oda. Nem fog semmit csinálni. Csak menj el. Csak legyél ott. Csak egy pohárral. Többet nem. Csak egy pohárral. Na még egyet, de többet nem. Na de még az nem. Hát nem vagy részeg. Hát spicces vagy, de még részeg nem. Na még egyet. És húz bejebb. Tehát nincs ilyen, hogy ezt még megtehetem, megengedhetem magamnak. Radikálisan. És mondom, mi tudjuk, az első perctől kezdve, akik szellemi emberek vagyunk, Isten szellem van bennünk, tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Mert megadta Isten, hogy különbséget tudjunk tenni. A Szent Szellem által. Jó és rossz között. Aki viszont nincs még az Úrban, annak is jó híre van, ha a bűneit megvallja, elfogadja Jézus Krisztus által a bűnbocsánatot, örök életet nyer, és a Szent Szellem ajándékát kapja meg. Aki által vezetve lesz, és erőt kap a harchoz. Valójában ugye ezekben a helyzetekben előre tudjuk, hogy veszélyes az, amit tenni akarunk, és tudjuk, hogy Jézusnak sem tetszik. És miért nem tetszik neki? Azért, mert féltőn szeret bennünket. Szóval Jézusnak nem azért nem tetszik, mert fáj neki, hogy mi elbukunk, és nagyon szomorú, ha vétkezünk. Azért, mert tudja, hogy a kározat felé megyünk. Azért akar bennünket megóvni, hogy az örök halál részünk, ha a bűn fogságába kerül az életünk. És ő komolyan veszi, hogy tudja a jövőt. És így folytatja, hogy örök tűzzel vetett el, vagy a Gehenna tűzére vetett el. Ugye a Gehinnom völgyről beszélt a Biblia Jeruzsálem mellől, amely szeméttelep volt. És a szemetet égették. Ez a telep bűzös volt, a bűz szállt fel erről a helyről, és izzás volt, ugye, amikor az a tömör szemetet meggyújtották, akkor izzott, néha fölcsaptak a lángok, és ez az izzó, bűzös szemétkupac volt. Ezt a képet használja Jézus a pokorra, az örök kározat helyére, amit tudtak, szintén ismertek a zsidók, hogy milyen hely ez, milyen bűzös, milyen tisztátalan, és milyen hőség és izzás van ott. Nagyon képszerű, mindegyik. Látjátok, Jézus nagyon képszerűen prédikált. Érezték szinte, érezték a tanítványok, hogy miről beszél. A húsukon, belég, a lelkükbe belég hatott. Ezek a képek olyan beszédesek voltak. Azt tudnám elképzelni, hogy jó meleg van itt, igaz? Képzeljetek el egy 1500 fokos kemencét. Forró, izzó vasat. Folyékony vasat, izzik. Leöntik a testeteket. És újra leöntik. Megitatnak ezzel a forró, folyékony fémmel, és éget, és örökké ezt kell szenvedni. Vagy biztos égetett már meg benneteket kályha, tűzhely a kezeteket? Fogtatok már nagyon forró vasat, vagy amit, hogy hólyagosra éget a kezetek? Gondolom, hogy örökké ezt az egész testeteket ezzel az izzó vassal körbevennék, és folyamatosan lángok nyaldosnák a testeteket. Erről beszél Jézus, ezt a képet használja. Hogy ilyen az út vége. Ez van azoknak, akik meg nem térnek a bűneiből. Ettől akarlak megóvni benneteket, azt mondja Péter. Ettől akarlak, János, Jakab, Sanyi, Tamás, Imi, Ezina, ettől akarlak megóvni. Súlyos következménye van, értsétek meg. Nem csak azt mondjuk, hogy elrontod az életed a földön. Az egy dolog. De az örökkévalóság szempontjában súlyos a vége. Nem játék. Ennek a súlyát szeretném, mikor vitatkoznak és veszekednek egymással, hogy vigyázzatok. Csapdába estetek, drágáim. Súlyos a vége. Nem ment meg benneteket, hogy ismertek engem. Az mennek, ha követtek is. És éltek azokkal az erőforrásokkal, amelyek én az Atya szerelme és szeretet által adok a ti szívetekben. A szívetekben. A Biblia beszél arról, hogy fiatalként az ember sok mindent megpróbál, és meg akar próbálni, ki akar próbálni. Fiatalként azt hiszi, hogy majd neki nem lesz olyan következménye. Ő megpróbálhatja, megcsinálhatja. Beszéltek az öregek itt, a idősebbek, jön már majd én, megmutatom. A Prédikátor könyve azt mondja, az egy 11. rész 9-es 10-es versben, Prédikátor 11.9.10, örvendez ifjú, mi fiatal vagy. Légy jókedvű. Ifjúságod idején. Éj szíved vágya szerint. Tiszta modell ez a Salamon. Tiszta posztmodell. Mai. Szabadon! Let's be free! Na de olvassuk tovább. Azt mondja, éj szíved szerint a jónak látod. Ez igenes király, nem? Ez a legkönnyebb dolog. Mit mondasz, Salamon? Örvendezzek, ifjúságomban. Ahogy szeretnék, úgy éljek. Hát ez nem kell, ez nem nehéz, ez megy magamtól. De tudd meg, hogy mindezért Isten megítél téged. Tehát úgy élj, hogy tudd, egy napon meg fogsz állni Isten ítélőszék előtt. És számot fogsz adni a fiatalságod éveiről, és számot fogsz adni az életedről. Hogy mivel töltötted? Felkeltem egy reggel, és arra ébredtem, és azon gondolkodom, de így rám tört, hogy mivel telt az eddig életem. hogy elpocsékoltam az életemet, a fiatal éveimet, az életerőmet, a 20-as, 30-as évet, 40 elmúltam. Nem látszik igaz. Na jó, nekem tetszett. És akkor arra ébredtem, hogy az tör rám, hogy hogy telt el az elmúlt 20 év a keresztény életemben. Elpocsékoltam? Elpazaroltam? Rosszra fektettem? Rosszba ment sokszor rá a fizikai erőm is, meg minden? Vagy jó dolgokat töltöttem? 40 év fölött már elkezdesz éreken gondolkodni. És egy napot se tudok visszahozni a 20-as és 30-as éveimből. Egyet se. Mind elment. Erre figyelmeztet Salamon. Nem mindegy, hogy telnek el az ifjú éveid. Azért megnyugodtam, megnyugtatlak, hogy az Úrnak éltem, és nekiadtam az életemet, és alapvetően bizonyosság vagyok abban, hogy igyekezvén Isten akarata szerint járni és élni, azt betölteni kívántam. Ennek megvoltak a következményei is, sokszor a fájdalmak is, meg akár a fizikai problémák is. De aztán elgondolkodtam, hogyha Pál meg akartam kímélni a mai modern egészséges életmód szerint az életét, akkor maradt volna Antiókiába. Hát megverték, hajótörés szenvedett, halálra kövezték, éhezett. Figyeljetek, ez nem úgy volt, hogy oda ment egy városba, és azt mondták, ó, Pál apostol, hát én úgy örülök, hogy itt vagy. Most főzöm neked mindjárt legfinomabb kajádat. Szeretnél valamit? Éhes vagy? Mit szeretnél enni? Gyere, Pál apostol! Nem, hozzám gyere, Pál apostol! Pál apostol, szeretnénk adományt adni neked. Tudod, mit adtak adományként neki? Néhány nagy követ. Meg botot. Volt, amikor azért nem volt mit enniük, mert elfogyott az úti költségük már, amit Antiókiából rábíztak, és nem volt miből kajálni. Nekem volt, hogy szállodába bemegyek, és akkor még hány csillagos legyen? 2, 3, 4. Melyik étterembe menjek? Nem erről szólt a történet. Tehát, hogyha úgy gondolkodod, hogy kíméri az életét, hogy semmi fizikai következmény ne legyen az ő a látás károsodása, a fizikai nyomorúság, a betegség, a szorongás, a rettegés, egy csomó ilyen dolog volt. Tehát, ha így akarnák élni az életünket, ne legyünk Krisztus követők. Mégis Pál apostolra mi úgy tekintünk, egyik legnagyszerűbb ember a világon. De nem így tekintettek rá akkor a világ emberei, azok, akik szerették az Urat, már igen. Bár olyanok is voltak, akik azt mondták, nem is vagy apostol. Plántált egy gyülekezetet, aztán mondták néhányan, Pál nem apostol, mert mondta, hogy jön, és nem tudott jönni. Tehát nincs hatalom az életében. Erre üzente nekik Pál, hogy akkor majd én megnézem ezeknek nem a beszédét, hanem a bennük lévő hatalmat, azáltal hatalmát, ami bennem van Krisztustól. És kíváncsi leszek, hogy akkor mit fognak mondani. Tehát azért nem volt piskóta az ember, Isten ereje hatalma betöltötte őt, de ennek az útján képviselt az isteni hatalmat és erőt, hogy a testélő révő ruhadarabokat elvitték életének bizonyos szakaszában, és meggyógyultak a betegek, mikor hozzáértek a ruhadarabokhoz. Olyan mértében átjárta az egész életét a Krisztus. Olyan mértében kiábrázolódott, kiragyogott az életén Krisztus, hogy amikor a ruhadarabokat testéről elvitték, az is át volt járva ezzel a fajta szentséggel, atyai szeretettel, szabadító erővel, az Isten kegyelmének hatalmával, a szabadításnak a csodálatos erejével. És az emberek hittek abban a Krisztusban, akit Pál prédikált. Tudták, hogy nem Pállal kell űzni ördögöt, hanem azzal a Krisztus, akit Pál prédikál, ugye a Skéva fia is. Pál jól prédikált, Pál Krisztus mutatta be. Az emberek Krisztushoz kötöttek, amikor ő prédikált. Krisztust élte meg, és hát ennek meg volt az ára az életében. De vigyázz, az életed elszalad. Én azt kívánom neked, ha fölkelsz 40-42 évesen majd az ágyban egy reggel, és átél, amit én átéltem most, akkor azt tud válaszolni, volt értelme az életemnek, amit az Úrban töltöttem. Azelőtt hagyjuk. Jobb lett, ha hamarabb megtérni. És borzasztó volt. A bűnidei óráig való gyönyörűségét élveztük, és mentünk mélyebbre, a mocsokba, a szennybe, a bűnbe, és kötelékek voltak az életünkön, és közben keserűek, és boldogtalanok voltunk, csak nem mertük bevallani, mert boldognak kellett látszani. Hányszor játszottuk, hogy örülünk. Hogy mi legyünk a menők. És holott, mikor egyedül voltunk, azt a nihilt, az ürességet éltük meg a saját magányunkban. Én nem is emlékszek rá. De amikor valaki látott bennünket a bulikba, a diszkóba, azt hitte, hogy mi vagyunk a legmenőbbek. De milyen nyomorultak és szerencsétlenek voltunk, és szánalmasok. Azt mikor az ember mert ezzel szembenézni, akkor döbbent rá a saját ürességén és nyomorára. Amikor mert ezzel, amikor nem pörgött. Mert az ördög pörgetni akar, hogy ne gondolkodj. De Salamon azt mondja, gondolkodj, fiatal, ifjú, mire mennek el az életednek az évei. Mert számot kell adnod minden percről, és nem mindegy, mivel telik el az ifjúságod. Mert az visszafordíthatatlanul elmúlik. És beszél a prédikátor arról is, hogy az öllő lányok, vagy malomkövek kiesnek, ugye a fogak, és van nehezebb a rágás. A szem elhomályosodik, nehezebb a látás. Már a tagok nem úgy mozognak, ahogy 30 évesen, 40 évesen. Eljön ez is. Nem mindegy, hogy érkezünk meg az életünknek abba a szakaszába, hogy mit tettünk addig, hogy éltünk. Igaz, Árpád testvérem? Árpád azt mondta egyszer, én úgy szeretnék úgy megöregedni, együtt vagyunk még mindig az Úr szolgálatában. Szeretjük egymást, és mondjuk, ó, emlékszel? Halleluja! Mennyi minden van még előttünk? Dicsőség az Úrnak! Nézd, ez a sok komoly keresztény, akit felnevelt az Úr közöttünk. Nézd, milyen erőteljesek, hatalmasok. Hány gyülekezet van már, amit az Úr adott és született? Ó, halleluja! Dicsőség az Úrnak! Menjünk tovább! Bátorítsuk őket, segítsük őket! Dicsőség az Úrnak! És azt mondja, vigyázzatok, egyet se vessetek meg a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy angyalaik mindenkor látják a mennyben az én mennyei atyám arcát. Tehát fontos, amit Jézus mond, hogy legyen érték számunkra a gyermeki őszinte hit. Ne azt gondolj, hogy naív vagy, ugyan már így hinni, így bízni, túlhaladott, komolyabb legyen már észnél, hát éljen már kicsit te is. Nem, legyen közöttünk példa azoknak az élete, aki ezzel a bizalommal, megtelve az Atya szeretetével, a rajonganak Jézusért. Ő csodálattal tekintenek az Atyára, és érdekli őket az Atya véleménye. És olyan egyszerű természetességgel élik az életüket. Ne felejtjétek el, az Atya véleménye, ha érdekelt, igen, ez nem azt jelenti, hogy mindig görcsbe vagy.
Mit kell csinálni? Rúgjam a labdát! Jobb, ballal, jobban, fejjel,
elment. Akkor a következő szituáció. És ez ilyen rokkant kereszténység. Tolókocsis. Tehát nem azokat szeretném bántani, akik fizikai korlátaik miatt ilyen állapotban vannak, hanem szellemi rokkantság. Figyelj ide, a gyerekeim ott vannak körülöttem, és játszanak, tudják, hogy apa ott van. De olyan természetesen is felhőtlenül labdáznak, tolassoznak, beszélgetnek, játszanak, locsolgatják most már egymást a melegbe. Biztonságban vannak. Teljesen természetesen. Nem kérdezik mindig, apa, tolassozhatok? Apa, jobb kézzel üssem a labdát, vagy ballal üssem apa a labdát? Apa, szandába menjek ki, vagy cipőbe menjek? Vagy esetleg egyik lábról a szandát húzzak, másra cipőt húzzak? Apa, éhes vagyok? Vagy nem? Értitek? Tehát az Atya szerelmében lenni, az akaratát keresni nem ilyen degeneráltságot jelent. Ilyen deformáltságot. Ugye, társválasztás előtt vagytok még néhányan. És úgy egy kicsit engem irritál, amikor valaki a Izsák és Rebeka példáját képes egyedül meglátni a Szentírásban, mint a társválasztás abszolút mintáját. Izsák és Rebekáról tudni kell azt, hogy Ábrahám környékén egyetlen egy Isten hívő ember se élt. Mindegyik több Isten hívő vagy bálványimádó ember volt. Tehát az ő szituációja az volt, hogy el kellett küldeni nagyon messzire olyanok közé, ahol legalább a gyerekek úgy szocializálódtak, hogy van egy Isten, a Teremtő Isten. Az egyik az Isten, és onnan vett magának feleséget. Megkérdezem tőletek, szeretnétek azt csinálnánk, mint régen csináltak egyébként, hogy összeülnénk két lelkipásztorral, mondjuk Székesfehérváron. Te figyelj, itt vannak a fényképeim. Ezek a fiúk, ezek a lányok. Vedd elő a tiédet. Na, rakjuk össze, mint az X-faktorban tudod, hogy csináltak. Na, rakjuk össze. Na, ki a befutó? Jó, ez jó, ezt oda... jó lesz, imádkozunk, ó, Uram, segít, jó, tegyük... Na, oké, na, menjünk haza. Na, Juliska, menjünk Székesfehérvárra. Férhez négy. Mi van? Nem szövegelsz? Férhez négy. Be az autóba, elmegyünk Székesfehérvárra, ott egy ajtó, bennül egy fiatalember egy lelkipásztorra. Bemegyünk, én meg a Juliska, és mondjuk a lelkipásztor testvéremmel, na figyelj Juliska, itt van Géza, vagy Jancsi, Jancsi és Juliska, oké, Jancsi. Az a helyzet, hogy ti házasságot fogtok kötni, most mi kimegyünk, lesz egy órátok, hogy ezt megbeszéljétek. Na, bezárjuk az ajtót, kimegyünk, mi imádkozunk az én drága lelkipásztor testvéremmel, uram, attól, hogy ők is felismerjék, beismerjék. Na, egy óra visszamegyünk, meg néha bekucskálunk, hogy ezért ember legyen minden. Bemegyünk, na, gyerekek, akkor 2 hónap múlva eljegyzés, 3 hónap múlva mennyegző, mire várjunk itt? Ennyi az egész. Az eljegyzés Debrecenbe, a mennyegző Székesfehérváron, ezt egy Székesfehérváron fogtok lakni. Nincs duma. Félsz akarsz, mert meg akarsz nősülni, vagy mit akarsz? Na, akkor ne szövegelj nekem. Majd megszokod. Izsákra is azt mondja a Biblia, megszerette. Na, majd megszereted. Higgyél. Higgyél. Szeretnétek? Volt idő, amikor ezt így csinálták. Volt idő, amikor így adták, vették. Jó, hát egy kicsit karikíroztam természetesen, tehát azért ennél simulékonyan volt, de nem sokkal. Nem sokkal, és így házasították az embereket, és megszokták egymásra, meg nem szerették, de megszokták, érted, és akkor szültek gyerekeket, és akkor jól el voltak. Tehát alapvetően azt gondolom, hogy normális és természetes kapcsolatokban élni az atya előtt. Tehát teljesen normális, ha meg akarok ismerni valakit, és beszélgetni akarok vele, mert nem megyek hozzá feleségű, vagy nem veszem feleségű, nem ismerem, hogy úgy gondolkodik dolgokról. Mert hát végül is egy életet leírni nem tudunk beszélgetni, az kínos, 50 évet ugye megéled az arany lakodalmat, és akkor arany mennyegzőt ugye keresztényre fordítva, és ültök. És egymásra néztek. Mi végül szavak nélkül is megértjük egymást. Tehát normális vagy? Ilyen ember akar összekötni az életedet, hogy nincs témátok? Nem tudtok beszélgetni? Érted, amit mondok? Tehát az Izsák és a Rebeka példája egy példa a Bibliából, de egyetlen egy van ilyen. És történhet így is. Tehát rendkívüli körülmények között történhet így is. Ismerek egy hölgyet, benne volt a korban, és nagyon szeretett volna férhez menni. És megvolt a elképzelése, a választéka, hogy korábban még a 30-as években nem ment. Mikor már ott volt, hogy úgy gondolta, hogy ez már nehéz lesz, azt mondta Istennek, uram, nekem most már mindegy, hozzátsz egy grizzly medvét is, ha hozzon, én hozzámegyek. Jelzem, abban a korszakában ez a hölgy egy nagyon kicsi gyülekezetben, tehát ilyen 10-es létszámmal voltak, volt jelen, egész életét az Úrnak szentelve szolgált az Urat, tehát természetes szinten esélye nem volt arra, hogy ott bárki lesz a társa. És Isten elhozta nem a grizzly medvét, hanem most már hiszem 3 gyermekeinek az apját, akit megszeretett és egymásra találtak. Tehát Istennek vannak ilyen útjai az életben. De azt is azért mindenképpen fontos látni, hogy az atya előtt élni, az nem egy ilyen degenerált ilyen feszengés. Jaj, tetszik neki, nem tetszik. Benned van Isten szellem, a szabadság szelleme. Vezet téged az Úr. Élj szabadon Isten szín előtt, az ő szeretetével megtelve. Mi kell attól félni, hogy mindig vétkezel? Miért vétkeznél mindig? Hát nehogy is vétkezel mindig. Isten szeretetével vezet téged. És élj egy természetes, őszinte, egyszerű keresztény életet. Abban a gyermek egyszerűségben. Ahogy a gyerek belefelekezik a szülő jelenlétében, a játékba. Mert ott van a szülő, és biztonságban van. És tudja, hogy számíthat rá az édesapjára. A közelében van. Remélem, sikerült átadni ebből a gondolkodásmódból valamit. Igen, ebben a témában is. Jó. Ez az egyszerű gyereki hit, amiről beszéltem, hogy ezt ne vessük meg, ne nőjük ezt ki, hanem ehhez térjünk meg, vagy vissza. Azt mondja, angyalai mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Utolsó gondolatként szeretném ezt mondani. A zsidókhoz írt levél 1.14-ben azt mondja, vajon ezek az angyalok nem szolgáló lelkeke mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik öröklérni fogják az üdvösséget. A zsidó gondolkodásmódban az volt, hogy jó emberek, tehát a jók, istenfélő, kegyes embereknek mellé Isten angyalokat állít. Őrző angyalt állít mellé, és ezek őrzik. Ez a gondolkodásmód visszatekint, visszaköszön, amikor Péter megszabadul a börtönből, és imádkoznak a szabadulásáért, és bezörget, és a Rodé, a szolgáló, megnézi a kukucskálón, hogy ki az, nem nyit ajtót, hanem becsukja a kukucskálót, tudjátok, ilyen becsukja, visszamegy. Azért imádkoztam, hogy Péter megszabaduljon egyébként. Azt mondja, itt van Péter. Ezek ne zavar bennünket az imádkozásban. Csak az angyala az. Tehát ugye ez is ugye ez a megértés, hogy Péternek van angyala, aki Péterért felelős. Személyesen egy angyal. És hogy az angyal jött el, hogy az angyal ment el kiszabadítani, aki érte felelős, azt nem tudjuk, de tényleg bement egy angyal, és levette róla a bilincseket. Azt tudjuk így. Aztán végig is beengedik Pétert, és örülnek neki, hogy is testben jött el, nem csak az angyala. Tehát volt egy ilyenfajta megértés a zsidóknál, és látjuk ezt visszaköszön a Bibliában, és látjuk ezt, hogy valóban így van. Viszont a figyelmeteket föl szeretném hívni a különleges helyzetére a mi angyalainknak. Bocsánat, nem az angyalok iránti tiszteletre szeretnék bátorítani, mert Krisztus a lényeg. Mindez Krisztusért van. Ez a fajta áldás az életünkön, és Jézus Krisztus a lényeg, nem az angyalok. Az angyalok szolgál a lelkek csupán, amikor leborultak előttük az emberek, mindig felállították őket, mondja, hogy szolgatásod vagyok, mondja az angyal például Jánosnak is. Tehát nem ez a lényeg, de arra szeretném inkább azt szeretném kidombarítani ebből, hogy a szín előtt állnak. Tehát tudjátok, ahogy a Biblia bepillantást enged nekünk a mennybe, az angyali lények különböző szinteken vannak az Isten jelenlétében. És csak a legkülönlegesebb angyalok azok, amelyek látják az Isten arcát. Tehát közvetlen közelében vannak. Gondoljatok bele, az Isten gyermekeinek angyalai a legkülönlegesebb pozícióban vannak az Isten szín előtt, így Isten mindenről tud az életünkben. Nincsen semmi, ami az ő háta mögött történne. Minden Isten szín előtt történik. Ez a kép, ez elsősorban nem is az angyalokról szól, az Atya törődéséről, személyes, egyenként való, különleges odafigyeléséről. És erről beszél több helyen a Biblia, emlékeznek Eszter királynéra, aki a felesége volt Ahasvérosnak, és nem mehetett be. Csak akkor, ha a király kinyitotta a pálcáját. De a Biblia pedig azt mondja, hogy ennek a világ uralkodójának és teremtőjének a színe elő nekünk állandó. Nem bejárásunk van, hanem jelenlétünk. Tehát ott vagyunk az Isten szín előtt az életünk. Mindig. Az a jelenlétében vagyunk. Méghozzá az atyánk, a gyermek-atyai kapcsolat miatt a legkülönlegesebb helyzetben vagyunk. Az világot teremtő, univerzumot alkotó Szent Istennek a közvetlen arc előtt vagyunk. Tehát, ha itt lenne a gyerekem, megmutatnám, hogy felemeled a gyermekedet, és összerakod az arcát. Néha szoktuk ilyet csinálni a gyerekeimmel, de a nagylányom is megölel meg megpuszígat, hogy összetenni az arcát, hogy a gyerekkel, az embernek. Az egy nagyon bizalmas és intim pillanat. Tehát valami ilyesmit képzeltek el, ahogy beszél Jézus Krisztus, amit kaptak a tanítványok, azt mondja, ezt odaadnátok néhány olcsó bóvliért, némi földi hatalomért. Elment az eszetek? Hát gondoljatok bele, hogy mit kaptatok az én atyámtól. Milyen kiváltságot kaptatok, mint gyermekei az Istennek. Jézus tehát figyelmeztet bennünket arra, hogy csapdák vannak és lesznek. De ő erőt ad nekünk azáltal a szeretet által, hogy bennünket szeret az Isten. Hogy ne elbukjunk, hanem megálljunk, és ne essünk bele a csapdákba, és ezek a tapasztalatok pedig tapasztalókká, hitnek a bizonyságává lesznek bennünk a magunk számára és a mások számára. Kormányozzátok úgy a gondolkodásotokat a kísértésben, hogy ez egy lehetőség arra, hogy megtapasztaljam az Urat. Nem egy lehetőség arra, hogy elbukjak. Értsétek meg Jézus szavait, hogy ő az örök kározat miatt aggódik értünk. Nem azért, hogy bekapcsol az internetet, vagy megveszed ezt, vagy elmegy oda. Nem ez a lényeg, hanem hogy ez egy örvény, mint a malomkő, hogy húzza le a mélységbe az embert. Ezért aggódik értünk, mert az ítélet súlyos és szörnyű lesz azokon, akik elszakadnak az Isten kegyelmétől. És lássátok meg a különleges helyzetünket, amelyről az Atya szeretete beszél, ahogy az arca összeér a gyermeknek az apával, így vagyunk Isten szent jelenlétében szüntelenül, mint gyermekei az atyának. Ez az, ami betölti az ember szellemét és szívét, és ez az, ami erőt ad nekünk arra, hogy ne a világot szeressük, mert bennünk van, szeret bennünk az atya, és ez mindennél több nekünk. Ez a fajta szeretet pedig megszabadít bennünket, felszabadít a gölcsöktől bennünket. Hogy ne gölcsök, cipő, nem cipő, egyek, értsd, hanem szabadon az Úr előtt. És tisztán, és nem attól retteg, hogy elbukok. Nem ez a kérdés. Hanem Isten jelenlétében élem az életemet. És ő velem van. És vezetni fog engem. És korrigálni fogja az életemet. Tanácsolni fog engem. Figyelmeztetni fog, amikor annak van itt az ideje szükséges. Nem hagy magamra soha. Amen. Amen.